Kontakt Rádió. A Fáraók földjén. Műsorvezető Dr. Győri Hedvig és Varga Anna Mária. Kedves hallgatóink, köszöntjük Önöket a Kontakt Rádióban, a Fáraók földjén című műsorban. Ezúttal Venamon beszélgető rovatunkkal jelentkeztünk, és beszélgetni fogunk, mégpedig dr. Kustár Ágnessel, a Természettudományi Múzeum antropológusával, aki arcrekonstrukciókat szokott készíteni. A Mumiák testközelben című kiállítás számára is készített egy arcrekonstrukciót, egészen pontosan Hortesnacht arcát rekonstruálta. Még egy látogatót is megkérdeztem, amikor a kiállításon jártam, ott készült a felvétel dr. Kustár Ágnessel, utána, ahogy körülnéztem, láttam, hogy van egy látogató, aki nagyon alaposan tanulmányozza mind a vitrineket, az azokban levő tárgyakkal, mind pedig a feliratokat. Úgyhogy oda is mentem hozzá, és megkérdeztem a tapasztalatairól, véleményéről a kiállítással kapcsolatban. Hallgassák meg Önök is!
Nagyszerű munkának tartom, látványos azoknak, akik nem értenek hozzá szakmailag, tehát azoknak is, és hát mindenképpen fantasztikus a legújabb technikák, technológiák alkalmazásának együttese. Hányféle szakmának kellett egyszerre együttműködniük, tehát itt beleértve a Orvostudományi Egyetem, a Természettudomány és más múzeumok munkája, szép művészetén kívül, még a bűnügyi szakembereknek is, mikrobiológusok, és hát a legmagasabb technikát ismerő cégek, a 3D-s technológia, tehát amely a térben megjeleníti mindazt, amit egyébként nem láthatnánk. Ennyi.
Mióta érdeklődik a téma iránt? A kiállítás hívta föl rá a figyelmet, vagy már régebben is?
Hát megmondom őszintén, hogy én személy szerint, ha nem is tartozom a szakemberek közé, de hát egy jó 35, még talán több éve, hogy érdeklődöm a téma iránt, de nem vagyok ezzel egyedül, azt hiszem.
A kiállítással kapcsolatban dr. Liptejévet már hallottuk egy korábbi Venamon adásban, ahol bemutatta ezt a kiállítást. Petrik Mátét sajnos nem vállalta, úgyhogy Anna, mint a Fáraók földjén műsornak a műsorvezetője, alaposan elolvasta, megnézte a kiállított tárgyakat, emlékeket, és most szeretném megkérni őt is, hogy miután már 2 éve folyamatosan hétről hétre mindig foglalkozik egyiptomi dolgokkal, ő hogyan látja a kiállítást, mi a véleménye róla?
Most nekem nem tudom, nagyon illedelmesnek vagy nagyon illetlennek kell lenni ebben a témában, mert az az igazság, hogy én egy kicsit több tárgyi anyagot vártam. Most a mumiák természetesen megvoltak. Rengeteget tanultunk tőlük, illetve róluk. Főként azokon a hosszú feliratok, amelyek hosszasan elmagyarázzák. Itt csak egyetlen probléma volt, hogy a zsenge gyermekek, akikkel egy időben voltunk, sajnos nem nagyon érdeklődtek a feliratok iránt. Hosszú is volt nekik, meg hát őket sokkal jobban lekötötték. Nem is maguk a múmiák, hanem azok a bizonyos kis kiegészítő dolgok, a agyag, a kerámia és minden egyebek, amit igazából meg is értettek. Na most, amit én nagyon hiányoltam, hogy ott összesen 2 kanopusz volt, tudomásom szerint a múzeumnak több kanopusza van, tehát azért minden belsőségnek a kanopuszát oda ki lehetett volna rakni, és meg lehetett volna valahogy másképp is emlékezni róla, mert nagyon jól szórakoztam, amikor a mellettem levő néni azt magyarázta az unokájának, hogy tudod, kislányom, ebben olajat tartottak, ebben meg lisztet tartottak. Hát mondom, ahhoz képest nem egészen ez volt, hölgyem, és akkor kis előadást tartottam neki, igazán hálás volt, de azt mondta, hogy nem akarta a gyereket riogatni. Maga a múmia kiállítás nekem nagyon tetszett, rettenetesen tetszett Geru, az a bizonyos szombathelyi múmia, abban a fehér pizsamában. Én arra emlékszem, hogy szegény nagyapámnak tél idején hasonló ilyen alsó gönce volt, úgyhogy a szívem Gerujé volt. Aztán jött ez a bizonyos Hortesnacht, ez a, amiről az arc felépítést láthattuk 3D-n. Életemben először láttam 3D-t, bevallom, és tényleg nagyon lenyűgözött. és nem teltek róla tévénéző révén, nekem rögtön a Dr. Csont jutott eszembe, ahol hasonlóképpen alakítják ki a elhunytak arcvonásait. Na most nagyon sajnáltam ezt a szegény Rert, aki összetört. De feltehetőleg mumifikálás közben tört össze, de hát ahogy a lapos fejét elnéztem, szegényt már időnek előtte kissé fejbe vághatták, mert a fejéből, illetve a koponyatetőből elég kevés látszott. Igen, hát azt igen, tudom, mondják, hogy kalcium hiánya volt, tehát manapság is van ilyen, és ezért küldenek bennünket csontsűrűségvizsgálatra. Nem tudom, őt is elküldték csontsűrűségvizsgálatra? Már nem akkor, amikor a Hédi nevet itt mellettem. Én arra gondoltam, hogy amikor hát megvizsgálták magát a mumiát, ezt a bizonyos kalcium hiányt, ezt esetleg csontsűrűségvizsgálattal állapították meg?
Hát ezt a most a CT vizsgálatok során állapították meg az oszteoporózist. Akkoriban nyilván érzékelték, hogy itt másmilyen, máshogy reagál bizonyos dolgokra sokkal érzékenyebben, mint az átlag egyiptomi.
Hát az az igazság, hogy manapság is tudunk olyan betegségekről, amikor nekem is van olyan ismerősöm, aki, mit tudom, beüti a kezét a szekrénybe, és eltörik az ujja. Tehát annyira vékonyak a csontjai, feltehetőleg ennek a szegény Rernek is, Rerrel is ez történt, de engem sajnos a koponya tető az nem hagy békén. Summa summarum, maga a kiállítás nagyon tetszett. Minden hiányossága ellenére, és mármint a hiányosságokat én mondom, mások erről esetleg nem vettek tudomást. Én azt mondanám, hogy azért valahogy egy kicsit ott, ahol bemutatták a mumiákat és minden egyet, valamit kellett volna még hozzátenni. Esetleg egy hang elmondta volna. Megnyomnak egy gombot, és akkor a hang elmondja, hogy ez most Geru, ez most Hortesacht, vagy ez most egyéb. Tehát valahogy jobban felhívni az emberek figyelmét az ilyesmire. Mondom, nem akarom bántani a kiállítást tetszett, továbbá nagyon finom kávét főznek a múzeumban.
No, hát akkor köszönöm. A kanopuszedényekre visszatérve valóban több kanopuszedénye van a múzeumnak, viszont nem ebből a készletből származik a többi kanopuszedény, tehát nyilvánvalóan azért került ki kettő, hogy ugyanabból a készletből legyen, mert azért az is félrevezető lett volna, hogyha még két kanopuszedényt mellé raknak, aki más korszakból, más személynek a kanopuszedénye.
Pillanat, még egy pillanatra visszatérnék. Az én legkedvesebb istenkém, Bész, azt nem tudom, hogy mit keresett annyi Bész relief, agyagszobrocska, stb. Ott a kiállításon. Azt hiszem, erre a korra nem annyira volt jellemző.
A Ptolemaiosz korban nagyon sokan tisztelték Bészt, illetőleg a népi vallásosságban sok emléke van, rendkívül sok Bész amulett is származik ebből az időszakból, és Lipta Éva mondta, hogy a kiállításnak többféle egysége van. Az egyik egység a halálhoz való viszonyt is mutatja, és ebben az esetben Bész, mint aki a haláltól védelmező istenség szerepelt ott, mint az egyik legnépszerűbb ilyen istenség. Ugye a Horus táblákon is ott látható, mint aki a skorpiócsípés kigyomarástól védelmez.
Igen, ám, de ő védelmezi a gyermekét, szülő anyát is. Tehát neki nem csak a halálhoz, hanem a születéshez is köze van. Azon felül nagyon vidám kis istenke, úgyhogy nekem nagyon tetszik a pocot nagy pocakjával, és kicsikét hermafrodita formájával. Szóval örülök, hogy láttam, csak éppen én nem egészen értettem, hogy került oda.
Köszönöm a véleményedet. Még azért Vészsel kapcsolatban egy szót ejtenék. Igen, a szülést is segítette, és pontosan azért kellett segíteni, mert nagyon sokan belehaltak a szülésbe. Tehát annak is köze volt a halálhoz ilyen formában. Akkor
hát nem ártana, hogyha most hallgatnánk egy nagyon kellemes, nagyon szép kis egyiptomi zenét.
فيها قلبي تاب ليه كل واحد فينا ماشي في اتجاه ذكريات عشنا فيها دبنا فيها ذكريات من ماضينا بقي فينا ليه صار ذكريات
Kedves hallgatóink, Önök továbbra is a Kontakt Rádióban a Fáraok Földjén című műsort hallgatják, azon belül pedig Venamon beszélgető rovatunkban Kustár Ágnessel folytatott beszélgetést fogják rövidesen hallani, amelyiknek a felvételét a Szépművészeti Múzeum Mumiák testközelben című kiállításán készítettem. Itt látható egy olyan koporsó, fakoporsó, amelyikben egy bepójált múmiát lehet látni, és ezen bepójált múmiáról fölvétel készült, és ennek a fölvételnek a segítségével Kustár Ágnes, a Természettudományi Múzeumnak az antropológusa, művészi módon rekonstruálta azt a személyt, akit ebbe a pólyába betekertek, és akit Hortesnak neveznek. Tehát akkor kezdődik a fölvétel. Itt vagyunk a Szépművészeti Múzeum Múmiák testközelben kiállításán, Kustár Ágnes, aki elkészítette az arcrekonstrukciót. Azt szeretném megkérdezni tőle először is, hogy hogyan lehet CT alapján egy arcrekonstrukciót készíteni.
A CT eljárás az egy nagy lehetőség az antropológiában, az arcrekonstrukció készítésben, hiszen a legújabb idők egyik törekvése, hogy úgynevezett non-invazív vagy a nem roncsoló eljárásokkal készítsünk másolatot a műtárgyakról. Így a mumia CT felvétele alapján egy virtuális háromdimenziós rekonstrukciót készítettünk el a koponyáról, illetve az egész testről, de a koponya virtuális modelljéről egy úgynevezett rapid prototyping eljárással, háromdimenziós nyomtatóval kinyomtattuk a koponyát. Így anélkül, hogy a mumiához akár egy újjal is hozzá kellett volna érnünk, el tudtuk készíteni a koponya másolatát, ami nagyságában, formai jellegzetességeiben teljesen megegyezik az eredetivel. Az arcrekonstrukciónak többféle módszere van. Mi a hagyományos szobrászi arcrekonstrukciós módszert végezzük a Magyar Természettudományi Múzeum embertanitárában, ami azt jelenti, hogy a koponyára, az eredeti koponyára, vagy az arról készült másolatra visszaépítjük az arc lágyrészeit. A lágyrészek jelentik az izmokat, a kötőszövetet, zsírszövetet, bőrszövetet, portszöveteket, tehát minden olyan szövetféleséget, ami a talajban lebomlik, vagy a mumifikálás során összeszárad, így nem őrzi meg az eredeti formáját. Az arcrekonstrukció tudományos módszerét a 18. század végén alapozták meg német anatomusok, olyan bonctani megfigyelésekkel, lágyszövet vastagsági mérésekkel, amik a saját gyakorlatukból származnak, így elkezdték összegyűjteni és leírni azokat az összefüggéseket, amit a csontok alakja és az arcformák között megfigyeltek, illetve az arc részleteinek az alakulása között. Kezdetben ők is készítettek már arcrekonstrukciókat szobrászi módszerrel. Például Wilhelm Hiss, bázeli orvostanár elkészítette Johann Sebastian Bach arcrekonstrukcióját, így utólag a festmény, tehát a Bachról fennmaradt portrék alapján össze is lehetett hasonlítani az elkészült arcrekonstrukciót. Később az 1900-as évek közepétől ezek a tudományos adatgyűjtések kiegészültek, már nem csak halottakon gyűjtöttek lágyrészvastagsági adatokat, hanem élőkről is, nagy számban a különböző radiológiai módszerek alkalmazásával, például röntgen felvételek segítségével, ultrahangos vizsgálat segítségével mértek lejtészvastagságokat, és az elmúlt 10-15 évben már a mágneses magrezonancia vizsgálat, tehát az MRI néven ismert, illetve a CT komputertomográfiás felvételeken is nagy számban mérnek élő embereken lágyrészvastagságot. Az így összegyűjt adatmennyiséget kutatók táblázatokba foglalták, tehát 100 000-nél is több lágyrészvastagsági adat áll rendelkezésre az arcrekonstrukciók elkészítéséhez. De a lágyrészvastagsági adatok önmagukban még nem elegendőek ahhoz, hogy egy koponya alapján egy valódi illetű arckaraktert elkészítsünk. Így a morfológiai vagy alaki sajátosságoknak a megismerése is nagyon fontos. Erre irányulnak különböző kutatások, amik a koponya csontok és az arcformák, az arcrészletek alaki összefüggéseit vizsgálják modern morfometriai eszközökkel. Egy ilyen kutatás az embertani tárban is folyik, amitől nagyon érdekes eredményeket várunk. De hogy készül egy arcrekonstrukció? A koponya másolatra elhelyezzük azokat a töviseket, amelyek az átlagos lágyrészvastagságot jelölik a koponya adott pontján, és ezek a tövisek irányítják, tulajdonképpen egy keretet adnak a mintázásnak, mert hiszen ez egy, bár alapjaiban tudományos módszer, de kivitelezésében, elkészítésében a művészet eszközeit alkalmazzuk, mind a szobrászi módszer, mind a rajzolói módszer, mind a számítógépes módszer esetén. A szobrászi módszer esetén ezek a tövisek a mintázást irányítják, tehát, hogy az adott területre ne kerüljön több lágyrész, vagy kevesebb lágyrész. Ezek az átlagos adatok természetesen nem adják meg egy embernek az egyedi lágyrész vastagságát, hanem egy jó közelítést adnak, és ahhoz, hogy hasonlítson az arc, a formáknak a karakterét kell úgy kialakítani, hogy a koponya által hordozott egyedi karakter az arcon is megjelenjen, tehát, hogy ne egy ilyen átlagos, sematikus, maszkszerű arc készüljön el. Ez az anatómia, a fej, arc anatómiai ismeretek mellett szobrászi készség is szükséges, hogy az az arc valóban egy életű, egy hiteles megjelenítése legyen egy valaha élt 2000 évvel ezelőtt élt embernek. Hogyha megnézzük Hortesnacht arcát, leolvasható róla a neme, az életkora, tehát hogy egy fiatal nőről van szó, a méretei már ezt mutatják, egy alacsony, picike, törékeny, vékony csontozatú fiatal nőről van szó, akinek nagyon jellegzetes, hosszú a koponya formája, ami teljesen jól beleilleszkedik a földközi tenger, partvidéki, úgynevezett gracilis mediterrán népesség alaptípusába, ebbe a formakörbe, hiszen az antropológiai vizsgálatokból már ismerjük, hogy az ókori Egyiptom alapnépessége ez a gracilis mediterrán típus volt, ami persze keveredett különböző más típus elemekkel. A koponya hosszúsága mellett ennek az arcnak az egyik fő jellegzetessége a felső álcsont fogmedri nyúlványának az előreállása. Kicsit előreálló fogai voltak az ifjú hölgynek, ami a száj kialakításában meghatározó volt, hiszen a száj főbb tömegét adó száj körüli gyűrűs izom alakját befolyásolja a fogsori formája, a harapási forma, illetve az ebbe a gyűrűs izomba belesugárzó mimikai izmok iránya, tömege. Mindez alakítja a száj egyéni alakját. A mély harapásnak ebben a szélsőséges esetében, tehát amikor a felső fogsor jóval előrébb helyezkedik el, mint az alsó, a felső ajak is előrébb helyezkedik el, mint az alsó, és a fogak egy picikét mindig láthatóak a becsukott ajkak mellett is. A másik jellegzetessége a közepesen kiugró, enyhén ívelt orrhát. Ugye az arc rekonstrukciónak vannak jól meghatározható részei, és vannak kevésbé meghatározható részei. Hát az egyik ilyen problémás arcrészlet az orr, ahol a külső orrnak a kétharmada az lágy szövet, tehát porckötőszövet, bőrszövet, ami gyakorlatilag teljesen lebomlik, tehát a maradék egyharmad csontos orrüregből, illetve az orrcsontok alakjából lehet kikövetkeztetni az orr eredeti formáját. az ócsúcs helyzetét egy úgynevezett geometriai háromszög módszerrel határozzuk meg, ami az orrcsontok és az orrüreg alsó peremének egy kis kinövése, az alsó orrtövisre fektetett vonalak meccéspontjában található. Ez még csak egyetlen egy pont az orrból, úgyhogy az orrhát alakját, azt az orrcsontok alakjának térbeli szobrászi folytatásával adjuk meg, az orrszárnyak helyzetét pedig az orrüreg szélessége, illetve az orrkagylók helyzete alapján határozzuk meg. A szemek rekonstrukciójában a szemüreg mélysége, nagysága a meghatározó, a szemeket üveg szemprotézissel pótoljuk, a megfelelő méretűvel, de az, hogy milyen a szemnek az egyedi karaktere, ezt például alapvetően meghatározza a szemrés iránya, amit úgy tudunk megszerkeszteni, hogy a csontos szemüreg külső és belső peremén kitapintjuk azt a kis pontot, azt a kis dudort, ahol a szemhéj függesztő rostocskák, kötőszöveti rostok tapadnak. A szem színére a koponya csontok alaki jellegzetességéből nem tudunk következtetni, de közvetett támpontok alapján, miszerint mely típusba tartozott az illető egyén, ez alapján közelítőleg meg tudjuk adni a színkomplexiót, ami azt jelenti, hogy a bőrszín, a szemszín és a hajszín együttes megjelenése, mi lehet sötét, világos, egészen sötét vagy egészen világos. Ez alapján Hortesnacht egy közepesen sötét színkomplexiójú népességhez áll a legközelebb. Ez alapján adtuk meg a bőrszínét, ami magyarországi népességünknél egy kicsit sötétebb árnyalatú, olyan napbarnította mediterrán benyomást kelt. A haj rekonstrukciója szintén nem következtethető ki a koponyacsontok alakjából, ezért a nem és az életkor szerint általában egy átlagos hajat szoktunk rekonstruálni vagy mintázni. De az, hogy milyen volt a hajviselet, erre az adott régészeti kor kultúra, szokások, viseleti szokások alapján tudunk következtetni, és ezt mindig az adott kort jól ismerő régésszel való konzultáció alapján alakítjuk ki. Ebben az esetben, Hortesnacht esetében nem rekonstruáltuk sem a hajat, sem a szemöldököt, mert az volt a célunk, hogy maradjunk a teljesen hiteles, biztonságosan rekonstruálható formáknál, és ne jelenítsünk meg az arcrekonstrukción semmi olyan külső hatást, ami a fantázia szüleménye, vagy félreviheti a szemlélő benyomását, vagy esetleg valami téves információt közöl. Úgyhogy ami itt látható a kiállításon, ez a teljesen tudományosan hiteles ábrázolás.
Van egy kérdésem, hogyha ebből a szögből nézzük, akkor itt van egy vágat a koponyánál. Tehát egy kicsit bemélyed itt középtájon. Lehet ennek valami köze a viselethez például, vagy milyen oka lehet?
Igen, ezt mi is néztük, hogy a koronavarrat vonalában az agykoponyán van egy nagyon enyhe mélyedés, és mi mesterséges koponyatorzításra gondoltunk, de ahhoz, tehát végülis ez nem igazolható, nem bizonyítható, bár tudjuk, hogy az ókori Egyiptomban alkalmazták a mesterséges koponyatorzítást. Ilyen, tehát ez a fajta mélyedés lehet fejlődési, egy kis fejlődési anomália vagy rendellenesség, de abszolút nem súlyos, nem szembetűnő. Lehet anatómiai jelleg, tehát egyfajta formai jelleg, illetve okozhatja olyan fejviselet, tehát valamilyen fejfedő, kendő, szorosan megkötött hajpánt, ami állandóan a fejem volt, és ez a koponyacsontoknak a tartós nyomását okozta, és okozhatott egy ilyen kis mélyedést.
Akkor a következő kérdésem az, hogy ez ugye egy rekonstrukció. Most amikor Tutankhamenről készítettek rekonstrukciót, a fejéről, akkor egyiptomiak, franciák és amerikaiak is csináltak, tehát három különböző nemzetnek adták, elméletileg ugyanazt az anyagot, és három különböző rekonstrukció született. Tehát honnan lehet tudni, mennyire lehet hiteles egy rekonstrukció? Meddig lehet menni, amíg azt mondjuk, hogy ez biztos, és utána mi az, amit, ugye, hogyha valaki meghízik egy-két hírot, fölvesz, lead, akkor egy kicsit máshogy néz ki. Illetőleg milyen iskolák vannak, amik ezt a különbséget magyarázzák?
A transzrekonstrukció alapvetően, tehát a különböző módszerek, különböző iskolák alapvetően ugyanarra épülnek, tehát a koponya anatómiai összefüggéseire és az átlagos lágyrész vastagsági adatok alkalmazására. Akár szobrászi módszerrel, akár rajzolói, akár számítógépes módszerrel dolgoznak, mindig ez képezi az alapját. Mindig nagyon érdekesek azok a kísérletek, és nem ez az első, nem ez a Tutankhamen féle rekonstrukció az első, amikor ugyanazt a koponyát több arcrekonstruktőrnek adják ki, és összehasonlítják az eredményeket. Ilyenkor alapkövetelmény az, hogy ugyanazokkal a lágyrészvastagsági adatokkal dolgozzanak a kutatók, tehát ne legyen tápláltságbeli különbség az elkészült rekonstrukciók között, mert az nagyon nagy különbségeket okozhat. A különböző arcrekonstrukciós iskoláknak, tehát mindegyik egy kicsit más, mindegyik egy kicsit eltér a többitől, nincs egy egységesen elfogadott, alkalmazott, úgynevezett standard módszer, és szerintem pont ez a jó az arcrekonstrukcióban, mert mindegyik iskola egy kicsit másként közelít, más részleteket tud jobban rekonstruálni, és így igazából az lenne az igazi jó rekonstrukció, ami a különböző rekonstruktőrök által készít rekonstrukció összegyúrva egyé. Nagyon érdekesek ezek a kísérletek. A három Tutankhamen rekonstrukció közül az egyik, amit az amerikaiak készítettek, a számítógéppel készült, tehát egy virtuális szobrászi programmal. Az én meglátásom szerint ez közelíti meg a legjobban a koponya karakterét. A másik kettő szobrászi módszerrel készült, és egy kicsit számomra érthetetlen módon az áll alakja eltér a koponya által jósolt alaktól. Ugye itt a szobrászi módszernél, ami miatt ennek a módszernek az elfogadása, illetve a képzőművészeti módszerek, a rajzolói módszer és a szobrászi módszernél is benne van a rekonstrukció készítésben az alkotó szubjektivitása, a kézügyessége, a szobrászi kvalitása, a látásmódja, és az adott lágyrészvastagsági adatok mellett, ugye képzeljük el, hogy egy koponyán mondjuk 45 vagy 52 mérőpont van, de a köztük lévő tér szabad, tehát a szabad mintázás tesz lehetővé, lekövetve a csontok formáját, tehát nagyon sok variáció készíthető el az adott lágyrészvastagsági keretek között. Ezért óhatatlan, hogy a különböző rekonstruktőrök által készített arcrekonstrukciók különbözni fognak, de a jó rekonstrukció az követi a koponya karakterét. Tehát a koponya karakterétől nem lehet eltérni. Most az, hogy nézett ki Tutankhamen, ezt nem tudjuk visszaellenőrizni, mert nem maradtak róla családi fotók, viszont az igazságügyi személyazonosítások területe az, ahol ellenőrzésre nyílik mód, ahol ismeretlen holttest, ismeretlen személy koponyáról készült arcrekonstrukciót össze lehet hasonlítani egy feltételezett fotóval, vagy egy feltételezett festménnyel, és hogyha ezt a személyazonosságot más biológiai vizsgálatok is igazolják, megerősítik, akkor biztosak lehetünk benne, hogy a rekonstruált, tehát az arcrekonstrukció és az ábrázolás ugyanazt a szemét ábrázolja. De ezek azok a lehetőségek, amikor össze tudjuk hasonlítani a rekonstruált arcformákat, arcrészleteket a valódi arcrészletekkel, és ez alapján, miután ezt az igazságügyi személyazonosításban, ezt az arcrekonstrukciós módszert nagy számban alkalmazzák, és az esetek több mint a felében felismerhetők az azonosítandó személyek, Ezért el kell, hogy fogadjuk, hogy ez a módszer működik, még akkor is, hogyha vannak hiányosságai, bizonytalanságai, fehér foltjai. A mai napig is folynak azok a tudományos kutatások, amik pont ezeket a bizonytalanságokat szeretnék kiküszöbölni. Például a morfometriai összefüggéseknek a vizsgálatával. Azt sem szabad elfelejteni, hogy egy felismerés, tehát egy sikeres felismerésnél számtalan más körülmény is közrejátszik, nem csak az, hogy az arcrekonstrukció pontról pontra mennyire hasonlít az eredeti arccal, hanem például a hajviselet, valamilyen jellegzetes bőrelváltozás, ami esetleg a koponyán nem látszik, annak az ismerete, tetoválás, ékszerek. Ezeket számítógépes arcrekonstrukció készítésnél nagyon gyorsan és egyszerűen lehet variálni, tehát különböző arcrekonstrukció variációkat lehet elkészíteni különböző hajviselettel, különböző színkomplexióval, különböző szemszínnel, kiegészítőkkel, sapka, szemüveg, ékszerek, bármi, és ezek nagy mértékben segítik vagy hátráltatják a felismertetést. Ugye a felismeréshez egy olyan fontos körülmény is kell, hogy éljen az az ember, aki föl tudja ismerni a kérdéses szemét, vagy el kell, hogy jusson hozzá ez a kép. Ezért az igazságügyi arcrekonstrukcióknak a legfőbb célja az, hogy publikálják, publikussá tegyék az arcot, közzé tegyék a médiában, sajtóban, és felismertessék ezáltal az eltűnt szemét, vagy az ismeretlen szemét. A napjainkban olyan tudományos nemzetközi összehasonlítások vannak, az egyikben mi is részt vettünk a mi kutatócsoportunk, amelyben ugyanannak az élő embernek a koponya CT-jéről készült műanyag koponyát küldték el 25 arcrekonstruktőrnek, megadott lágyrészvastagsági adatokkal és megadott paraméterekkel, tehát nem nekünk kellett kitalálni, hogy férfi volt-e vagy nő, és hogy hány éves volt, hogy egy közös alapról induljunk, és azt kérték, hogy mindenki a saját módszerével végezze el az arcrekonstrukciót, és háromdimenziós adatállományokat küldjünk vissza a szervezőknek, és ez alapján fogják összehasonlítani, hogy melyik arcrekonstrukció érte a legnagyobb hasonlóságot az eredeti emberhez, aki egy élő ember, tehát az ő arcával egészen pontosan össze lehet majd hasonlítani az arcrekonstrukciókat. Ezek nem egyszerű és nem olcsó kísérletek, de mégis ezek a törekvések visznek minket közelebb ahhoz, hogy a bizonytalanságokat ki tudjuk küszöbölni, hogy minél pontosabbak legyenek a részletrekonstrukciók.
Ortesznek esetében előre áll az állkapcsa. Ez az életében milyen nehézségeket, problémákat okozhatott? Lehet erről tudni valamit?
Ez a felső állcsont fogainak az előreállása, az egyáltalán nem patológiás, tehát ez a mai népességben is észrevehető, nem nagy számban, ennek különböző fokozatai vannak. Valószínűleg, hogyha ma élt volna Hortesnak, akkor szépen elküldték volna a fogszabályzóba, és 18 éves korára már nem lett volna probléma a fogaival. Sem a táplálkozásban, sem más élettani funkcióban nem akadályozta, nem hátráltatta ez a előreálló fog. Ez egyszerűen egy esztétikai sajátosság. Nem is tudjuk, hogy abban az időszakban ezt szépnek találták, vagy csúnyának. A mai ízlés szerint egyáltalán nem csúnya, nem visszataszító ez a fajta arcberendezés, sőt, nagyon kedves és vonzó.
A CT-n lehet látni, hogy vannak hiányosságok. Hogyan lehetett ezeket a helyeket rekonstruálni, kitalálni a hiányzó részeknek a formáját, alakját?
Összehasonlítva más történeti embertani anyaggal, ez egy nagyon jó megtartású koponya. A koponya boltozat és az arcváz szinte teljesen épp volt, ahol hiányosságokat tapasztaltunk. Ez a mumifikálás során valószínűleg az agy eltávolításával függött össze, ami az orrüregen keresztül történt, tehát ott az orrüregben az orrüreg oldalfalát alkotó vékony csontocskák, részben a szemüreg oldalfalát, belső oldalfalát is érintő beavatkozása, ezek a nagyon vékony kis finom csontlemezek törtek ki, ami a rekonstrukció szempontjából minket fájdalmasan érintett, az egyetlen pici részlet volt, bár az orrüreg külső része az teljesen épp volt, de az orrtövis letörött. úgyhogy azt pótolnunk kellett. Ez előfordul más koponyáknál is, hiszen az apró csontok könnyen sérülnek, akár posztmortálisan, akár az ásatás vagy későbbi kezelés folytán letörhetnek. Itt az orrüregnek a csontos alapjának az irányát hosszabbítottuk meg, és ebből a környező csontok alakjából, irányából vissza tudtuk építeni, pótolni tudtuk az orrtövést. Természetesen lehetnek eltérések az eredeti méretétől, irányától, de egy megközelítőleg egy eredeti állapotú orrtövist tudtunk így létrehozni.
Bűnügyi filmekben szokott olyan lenni, hogy fölvázolják, hogy milyen volt fiatalabb korában, időskorában. Hortesznek esetében meg lehet-e ezt csinálni? Van erre támpont?
Vannak olyan rendőrségi szoftverek, amiket kifejezetten arra fejlesztettek ki, hogyha egy keresett személy évekkel ezelőtt tűnt el, például egy gyermek 3-4-5 évvel később hogy nézhet ki, hogy folytathassák a nyomozást, vagy pedig már egy felnőtt személy egy idősebb életkorában hogy nézhetett ki. Tehát ilyen szoftverek vannak, és ezeket alkalmazzák is. Úgy tudom, hogy Magyarországon ilyen szoftver nincsen, tehát nem fejlesztettünk ilyet, és azt gondolom, hogy a rendőrségek birtokában sincs ilyen, de ezeknek az alapja antropometriai kutatás, tehát az, hogy a fejlődő, növekvő, majd az idősödő koponya és az arcvonásoknak az alakulásáról gyűjtött adatokból lehet ilyen szoftvert létrehozni, és ez valóban nagyon fontos az alkalmazási területén, szintén az igazságügyi antropológia területén. Tehát, hogy becsülni lehessen egy adott életkorból korábbi, vagy inkább egy későbbi életkort.
Eddig tartott tehát a riport, és most egy kis zenét hallgatunk, és utána kedves hallgatóink kérdéseire válaszolunk. Pontosabban van egy igen izgalmas kérdés, amit az utóbbi időben egyre gyakrabban vetnek föl, azzal folytatjuk majd adásunkat. عشنا فيها دبنا فيها من العذاب ذكريات غابت من ماضينا بقيا فينا ليه صعب ذكريات
Kedves hallgatóink! Önök még mindig a Magyar Egyiptomi Baráti Társaság Fáraók Földjén című műsorát hallgatják. Abból is...
Venamon beszélgető rovatunkkal jelentkeztünk, és dr. Kustár Ágnessel beszélgettünk az arcrekonstrukcióról. Most azonban egy másik témára váltunk át, hiszen érkezett hozzánk azaz sok kérdés, és ezek közül egyik nagyon izgalmas, és egyre többször és többen kérdezik, mióta élnek arabok Egyiptomban? No, erre a kérdésre az első válasz az automatikusan az, hogy 641-ben hódították meg a muszlim törzsek Egyiptomot. Ekkortól számítjuk Egyiptomnak az arab fennhatóságát, de azt is hozzá kell tenni, hogy arabok korábban is éltek Egyiptomban. Tehát Egyiptom Amr ibn al-Asznak a hódítása óta, aki Omár kalifa vezíreként meghódította Egyiptomot, és csatolta az iszlám területekhez, korábban szintén rendelkezett olyan lakossággal, amelyik elég vegyes volt, és amelyikben voltak arabok is, északi és déli arabok, abból az időből, amit a Korán úgy nevez, hogy a tudatlanság ideje, vagyis Gahiliya, remélem jól mondtam. Na most ebben az időben ugye az arab terület Arábia volt, ez az ős terület, ahonnan különböző irányba, különböző arab törzsek kitelepedtek, elmentek. Ennek a folyamatnak a részeként már Krisztus születése előtt 730 körül hallunk az asszír közigazgatásban arabokról. Nasiku néven szerepelnek az ékírásos forrásokban. Azt tudjuk, hogy a határkereskedelmet felügyeli egy törzsfő, és azt is tudjuk, hogy egyiptomiak is kapcsolatba kerültek velük, hiszen nem messze az egyiptomi határtól El-Arisnál volt ez a bizonyos kereskedelmi központ, ahol ők a szolgálatukat teljesítették. 721 és 705 között második Szargon idejében tudunk arról, hogy El-Arisban biztosan éltek arab emberek, tehát óarabok. Egy másik forrás, ami konkrétan egyiptomiakról is szó van, Tefnachthoz kapcsolódik, ugyanis a Plutarchosznál meg a Diodorosznál is megőrzött legenda szerint Tefnacht egy arab hadjárat során tanulta meg becsülni az életet. Na most, hogy valójában mi történt, mi nem, azt nem tudjuk, elég hosszú idő telt el a történet lejegyzéséig. És a következő, ahol arabokról tudunk, Egyiptom területén belül, most már a delta vidékről van szó, Tell el-Mashkhuta. Más néven, ez ugye a mai modern neve, Per Atum, vagyis Atum háza, Atum temploma, és Tjeku volt az ókori egyiptomi neve, a Bibliában Szukkot néven szerepel, és a későbbiek során Hierapolis a görög neve. Itt tudjuk, hogy volt egy templom, amit Han Ilát istennőnek állítottak, vagyis egy kifejezetten arab istennőnek, aki a Koránban is szerepel, a tudatlanság korának az istennőjeként, Allát névem. Felmerült az is, bár ez nem bizonyos, hogy a Hérodotosznál található Alilattal is azonos lenne. Az azonban biztos, hogy Tell el-Mashkhutában ennek a bizonyos Han Ilát istennőnek temploma volt. Egyébként Tell el-Mashkhutát, illetőleg az ottani arab területet minden valószínűség szerint Kambüzész hódítása során alapították, és ha már Kambüzésznél tartunk, akkor szintén meg kell említeni, hogy a hódítást Hérodotosz leírása szerint legalábbis a harmadik könyvében írja a 88-as fejezetben, hogy az arabokat sohasem igázták le a perzsák, nem voltak alattvalóik, hanem inkább vendégbarátaik. Ezért is engedték meg Kambüzésznek, hogy átvonuljon területükön Egyiptom ellen, mert sosem támadhatják meg a perzsák Egyiptomot, ha az arabok nem hagyják. Tehát adót sem fizettek az arabok, jobban voltak a perzsákkal, azok, akik itt az arab félszigeten, sínai terület felől megközelíthetővé tették Egyiptomot, viszont szintén Herodotosztól tudjuk, hogy két évenként 1000 talentum ezüstöt fizettek ajándékként, tehát nem adóként a perzsa nagykirálynak. Most további kapcsolatról is tudunk Egyiptom és a perzsák között, mert hogy ez a bizonyos Tell el-Mashkhuta a későbbiek során, Nagy Sándor idejében, 331-ben úgy írtak, hogy Arábia Hippros Hieroon Polei, tehát Arábia, amelyik Hieroon városa mellett található, ami azt jelzi, hogy itt nagyon jellemző lehetett az arab törzseknek a jelenléte. Valamivel visszamenve az időben a két időpont közé lehet tenni 400 körüli időre azt az emléket, ahol óarab feliratokat tartalmaz, szintén Tell el-Mashkhutából, és ezeken nagyon érdekesen látszik, hogy azok az arabok, akik betelepedtek Egyiptomba, ott meghonosodtak és beolvadtak az ott lakók közé, tehát vannak olyan fogadalmi feliratok ezüstedényeken, ahol arab nevű apának arab nevű fia van, arab nevű apának egyiptomi nevű fia van, illetőleg van olyan is, ahol már mind a két név egyiptomi. Úgyhogy egyértelműen látszik, hogy beleolvadtak az itt élő népek közé. Található ezen feliratok között egy név, Kedár király is. Tehát egy olyan személy, akit a Bibliából is ismerünk, Kedárnak a területét, Hogy ez pontosan hol volt, azt egyelőre még nem tudjuk, de valahol ezen a szír-palesztin területen, még pontosabban, valahol Petra és Vádi Sírhám között. Tehát itt uralkodott az a személy, aki fogadalmi ajándékot helyezett el az arab istennő templomában, Tell el-Maskútában. Ha tovább lépünk egy kicsit, akkor megállapíthatjuk, hogy a görög-római korszakban volt Egyiptomban egy egész nomosz, amit az arabokról neveztek el, az Arábia nomosz. Egy újabb dél-arab kapcsolat a sábai, illetőleg a sábaival azonos ABC-vel író Máin vidékbeli arab törzseknek a kapcsolata, akik a tömjén és a Mirha, arábiai tömjén és Mirha útvonalának a mentén laktak, tehát minden valószínűség szerint Egyiptom számára tömjént és Mirhát szállítottak. Miosz Hormozban található meg az ő nyomuk, és azért említettem őket, mert előkerült egy Zaid il-Máinbeli embernek a koporsója Szakkarában. Tehát ott temetkezett egyiptomi szokás szerint koporsóban, de magának a koporsónak a díszítése az teljesen eltérő volt a szokásos egyiptomi koporsóktól, viszont az, hogy mégis egyiptomi szokás szerint kívánt eltemetkezni, az Apis Osiris védelme alá helyezte magát a fölirata alapján, ami ezekkel a bizonyos sínai betűkkel lett leírva. Ez mutatja, hogy bizony ez az ember nem csak ismerte Egyiptomot, hanem át is vette a szokásait, a vallását, tehát erőteljesen egyiptizálódott. Az ő területe a Máin, ahonnan Zaid il származott, ez pedig valahol a perzsa terület és Egyiptom területe között található. 370 körül biztos, hogy itt harcok is voltak a karavánút birtoklásáért. Aztán Ptolemaioszkori papiruszokban említik az arabeszt, és ezek az arabeszek, arabesz emberek egészen Thébáig is eljutottak, ahol IV. Ramszesz sírjában például Olympios Arabs görög fölirat található a Krisztus előtti 3. századból, tehát ide is eljutottak, sőt, még egy kicsit turistáskodtak is. A harmadik nagy csoportja az Egyiptomban élő araboknak a Ptolemaiosz korra tehető, és a nabateusokról van itt szó, tehát egy észak-arab népességről, amelyik Petra és Akaba közötti területen élt, és amelyik önálló állammá tudott válni a Krisztus előtti első és az utáni első században, tehát több mint 100 évig önálló államként élt, és amelyik Egyiptom számára azért volt rendkívül fontos, mert a mumifikáláshoz nagyon sok aszfaltot használtak ekkoriban, és a holtengeri aszfalt ennek a nabateus államnak volt a monopóliuma. Még a tömjén útnak a vége is hozzájuk tartozott, tehát minden bizonnyal a templomi szertartásokhoz szükséges tömjén szállításában is részt vettek. A Vádi Tumilátban, Krisztus előtt 36-ban egy nabata főistennek szentélyéről tudunk, az egyiptomi Dafnében, ahogy írják. Illetőleg tudjuk azt is, hogy 1996-ban Koptoszból Kuszeír felé menet számos grafittot följegyeztek, és sínai feliratok között vannak olyanok, amik ilyen írással, tehát amit nabateusok írtak ezzel a úgynevezett sínai formában, tehát sínai feliratként. No, tehát mindez azt mutatja, hogy a muszlimkor előtt is éltek arabok Egyiptomban, kevesen voltak, elszórtan, kevés az emlékük, viszont ami emlékük van, az jól értelmezhető, és nagy sok információt szolgáltat számunkra. Mindezek után, mivel az időnk most már igencsak elment, köszönjük kedves hallgatóinknak a figyelmét, és jövő héten ismét jelentkezünk. Viszont hallásra!
A viszont hallásra!
Kontakt Rádió.
A fáraók földjén. Műsorvezető dr. Győri Hedvig és Varga Anna Mária.